Periszkóp. Emberi kísérletek nyomában.
Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lángy Júlia. Az idei június 16-a előtti napokban Budapesten olyan emberekkel készítettem interjúkat, akiket a forradalom utáni megtorlás névtelen áldozatainak lehetne mondani. Kis emberek, kis idősök. Ahogy egyikük mondta, nincs semmi érdekes a történetemben. Kis idős voltam, csak 2 évet ültem. Mégis egész életét és a többi hozzá hasonlóét is meghatározta az a kis vagy kicsinek mondott idő, amit a börtönben töltött. Előttük a kis idősök előtt szeretnék fejet hajtani, előttük, akiket soha senki nem kérdezett, és akik most mondják el először a történetüket a nyilvánosság előtt. Köszönöm nekik, hogy elmondták. Forró Marianna ma nyugdíjas vegyész. 1958-ban férjével, azaz vőlegényével együtt a jogi státusz azért tisztázatlan, mert csak egyházi esküvőt tudtak kötni. A jugoszlávok kiadták őket a magyaroknak. Forró Marianna 2 évet kapott, férjét, Tumbász Ákost, aki Korvin közös volt, először életfogytiglanra ítélték, majd pedig ügyészi föllebbezés után kötélártali halálra. Forró Marianna csak szabadulása után tudta meg, hogy Tumbász Ákost kivégezték.
Nagyon nehéz mindenről beszélnem, mert egyszer végeredményben jogilag a helyzetem nem tisztázott az, hogy én hozzátartozom. És nagyon nehezen indultam el azon az úton, hogy megpróbáljam a végtisztességét megadatni, mert nem tudtam, nem utasítanak-e el. Nagyon keveset tudok végeredményben róla. Mi 56 novemberében ismerkedtünk meg a harcok után. Ő akkor, ahogy konszolidálódott a helyzet, elkezdett dolgozni, természetesen csak segédmunkásként helyezkedett el, hiszen 21 éves volt akkor, és 18 éves korában egy provokált perben 10 évre ítélték, és 56 októberében a forradalom folytán szabadult ki, és tekintve, hogy édesanyja a József körút 69-be lakott, amikor hazament, onnan csatlakozott a Korvin közhöz, és a Práter utca 32-esek terén vett részt a küzdelmekbe. Megpróbálta az iskolai tanulmányait is folytatni, hiszen nagyon tehetséges, értelmes, komoly érdeklődésű valaki volt, aki a történelmet és az igazságot kedvelte mindenek előtt, újságíró, író szeretett volna lenni. Egy pár novellát is írt, amik megmaradtak nekem, hiszen én gépeltem le őket. 57 februárjában keresték először, hogy visszavigyék, tekintve, hogy neki érvényes ítélete volt. Akkor szerencsére nem tartózkodott otthon, és attól kezdve én bújtattam különböző helyeken, mert hát itthon sem mertünk lenni. 57 májusában kötöttünk házasságot, egyikünk se akart az országot elhagyni, bíztunk abban, hogy rendeződnek az ügyek, de a hosszú idő folyamán egyre inkább lehetetlenné vált a helyzetünk. Rájöttünk, hogy teljesen a nyomunkban vannak. Próbáltunk januárba. Volt neki egy hamis személyazonossági igazolvány, amit úgy szereztek neki, a 9. kerületi tanácsnál házasságot kötni. Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy az anyakönyvvezető nő a beszélgetés közben elmondta azt, hogy jelentenie kell az illetékes rendőrségnek, tanácsnak, és még nem tudom hány helyre. Ez szabály, hogy a házasságkötéseket többfelé jelenteni kell. Ezt megtudva rájöttünk, hogy ez nem megoldás, és visszamentünk hozzá azzal, hogy sajnos engem a munkahelyemről nem tudnak elengedni, és így nem tudunk házasságot kötni, törölje a jelentkezésünket. utána már akkor le volt foglalva nekünk Géza házán, a turistaházban két szálláshely, és hát tehetetlenségünkben elhatároztuk, hogy elmegyünk egy kicsit oda, de közben észrevettük, hogy a gondnok ott valakinek intett, és amikor másnap reggel kimentünk sétálni, észrevettük, hogy folyamatosan a nyomunkban vannak. Hát nagyon kellemetlen érzés volt, és úgy döntöttünk, hogy hazajövünk, és végig eléggé váltott emberekkel követtek minket, Székesfehérvárra busz után jöttek, a vonaton ott voltak. Úgyhogy Kelenföldön aztán leszálltunk, még akkor is a nyomunkban voltak, végül több taxiváltással sikerült tőlük megszabadulnunk. Attól kezdve az Ákos már nem aludt itt nálunk. Körülbelül 2 hét múlva lehetett, én még bejártam dolgozni a Gancmávakba, amikor a főnököm kapott egy telefont, hogy adategyeztetés miatt, ahogy megyek hazafelé, menjek be a személyzeti osztályra. Le is mentem, hát ott ült még egy férfi, nem gondoltam semmire, és amikor eljöttem, az Ákossal találkoztunk, ő bement egy telefonfülkébe, hogy telefonáljon, férfi ott állt mellettem, gondoltam, hogy hát telefonra vár. Amikor kilépett, odalépett hozzá, fölmutatta az igazolványát, hogy államvédelmi hatóság kövessen engem. Megkérdezte, hogy ki vagyok, mondta, hogy a menyasszonyom, és fölmutatta ezt a hamis igazolványt, mire a nyomozó nagyon zavarba jött, hogy itt valami tévedés van, de hát ő ezt az utasítást kapta, hogy aki velem van, azt kísérje be, és ha itten valami tévedés van, akkor természetesen elengedik. Akkor azt gondoltam, hogy most már itt van a mindennek a vége. Fölmentem ismerősökhöz, ahová este kellett volna együtt elmennünk, hogy megbeszéljük a továbbiakat, hogy merre és hogyan. És hát értesítettünk onnan mindenkit, aki érintve volt, hogy vége, hát. És akkor kiderült, hogy az egyik ismerősünk, akinek nem volt telefonja, és akihez elmentek, hogy értesítsék, hogy az Ákos ott van nála, mert elengedték, hogy valami tévedés történt. Keresnek egy hozzá nagyon hasonló valakit, akiről tudomásuk van, hogy a mennyasszonya bújtatja, és nem találkozott-e velem nála.
Ilyen jó minőségű volt a hamis személyigazolvány.
Nem tudom.
És az, hogy értesítettek mindenkit, aki érintve volt, az Korvin közösöket jelent?
Nem, akik minket segítettek. Nagyon sok ember volt, aki tényleg hát önzetlenül életet akart menteni.
Mert... akik bújtatták önöket?
Igen.
A Korvin közösökkel az Ákos akkor már nem tartott
kapcsolatot,
nem is tudott a sorsukról.
Nem.
És ezután határozták el, hogy akkor...
akkor volt az, hogy most már hát nincs tovább, most már neki kell vágni. Át is léptük a határt. Ott az éjszakába bolyogtunk, egy világos ablaknál bezörgettünk, onnan elzavartak minket. A következő világos ablak a határőrség volt.
Ez volt 58 februárjában.
Igen.
Akkor a jugoszlávok meg a magyarok már megkötötték azt a
szerződést. Igen, ezt akkor tudtuk meg. Úgyhogy 2 éjszakát töltöttünk ott, kocsiba ültettek, kivittek a magyar határa, és átadtak a magyar hatóságnak. Megkapták az utasítást, hogy mindkettőnket kísérjenek föl a főutcára. És körülbelül június-júliusban, legnagyobb megdöbbenésemre, átkísértek a katonaiba, ami az épületnek a másik része. Ma sem tudom, hogy miért katonai bíróság tárgyalt minket. És katonai titkos ügy voltunk.
A perben összesen 90 szerepeltek, a vádak összeesküvés, fegyveres?
Nem emlékszem pontosan, de valószínűnek tartom. Hűtlenség, tehát kémkedés, idegen hatalmakkal való kapcsolattartás, hát a mi kettőnk esetében a tiltott határátlépés, amit szintén hát árulásnak is tartanak, Na most az én helyzetemben az volt, hogy a konkrét vád a tiltott határátlépés volt, de feljelentési kötelezettség elmulasztása is, amit úgy értelmeztek, hogy az Ákosra, mint vőlegényemre tekintve, hogy az egyházi esküvő az első alkalommal kiderült, legnagyobb megdöbbenésemre a kihallgatáskor. A kihallgatott tiszt első kérdése az volt, hogy is volt azzal az esküvővel. Így legalább viszont erkölcsileg támadhatatlan voltam, mert a tárgyaláson a bíró például ilyen kérdéseket tett föl, illetve hát megállapítást, hogy elég idős korban kezd kalandokba bocsátkozni, tekintve, hogy 29 éves voltam akkor, és tudtommal jelentős korkülönbség is van maguk között, és nem a maga javára. Hogy ez mennyiben tartozik oda, azt nem tudom.
Hogy hitták a bírót?
Nem tudom. Azt hiszem, hogy Csohán, vagy Csokán, nem tudom. Csak az őrök mondták, nem mondhatok rájuk semmit, mert tényleg nagyon rendesek voltak, hogy Marian vigyázzon, mert egyik a legrosszabb bíróknak, akiket kapott.
A papírokat nem őrizte meg?
Nem kaptam semmit. A feliratot egyszer, körülbelül egy negyed órára az őrszobán végigolvashattam.
És semmilyen papírt nem kapott?
Semmilyen papírt nem kaptam, amikor kijöttem, tekintve, hogy negyed kedvezménnyel szabadultam. Kaptam egy ilyen ideiglenes elbocsátot, amivel havonta jelentkeznem kellett a rendőrségen. Az utolsó jelentkezéskor ezt elvették tőlem. Én utána felkerestem a védőügyvédünket, mert ugye mindkettőnket ő védett, és azt közölte velem, hogy még nekem sem mondhatja meg, hogy milyen paragrafusok alapján lettem én elítélve. Körülbelül 60-ba lehettem nála, és hát én szerettem volna ugye elérni azt, hogy a büntetett előélettől való mentességet. Úgyhogy körülbelül én 65-68-ig tartottam vele a kapcsolatot, de állandóan csak hitegetett. Többek között azt mondta, hogy hát törölve van, mert amnestia volt, és az rám vonatkozik. El akartam helyezkedni, mert közben asztmát kaptam, laboratóriumban nem dolgozhattam. A KGMT-hez fölvettek volna fordítónak, de erkölcsi bizonyítványt kértek. Beadtam a papírt, és benne szerepelt, úgyhogy vissza sem mentem a KGMT-hez.
Hogy hívták ezt a védőügyvédet?
Dr. Bánki Dénes.
Hivatalból kirendelt ügyvéd volt?
Hivatalból kirendelt, katonai dupla nullás védő volt.
A vőlegényével azután a peren találkoztak, ott ülhettek egymás mellett.
Úgyhogy még fogni is tudtam a kezét. Úgyhogy tulajdonképpen az, hogy velem kapcsolatban mi hangzott el, nem, alig tudom, mert ráfigyeltem.
Az ítélet hirdetésnél, amikor meghallotta, hogy életfogytiglant kapott, megkönnyebbült?
Bizonyos fokig igen. Szóval el voltunk készülve a legrosszabbra, amit a fellebbviteli tárgyaláson, bár az ügyész az első fokot elfogadta, csak mi fellebeztünk enyhítését. A szünetben az ügyvéd azt mondta, hogy az Ákosnak a fellebbezését visszavonja, mert úgy alakul a helyzet, hogy nagyon könnyen súlyosbíthatnak. Úgyhogy őket, a Szerman Lajosét is visszavonták, azt hiszem neki más volt a védője, úgyhogy szünet után mindkettőjüket el is vezették, és akkor találkoztam vele utoljára. Szünetben még pár szót tudtam vele beszélni.
Soha nem derült ki, hogy mi történt közben, hogy életfogytiglamból kötelet kapott az ügyész, mégis fellebbezett?
Szóval amit utólag megtudtam, ezeket nem tudom konkrétan állítani. Hogy az ügyésznek állítólag van egy olyan joga, most nem tudom, hogy egy hónapon vagy egy éven belül a jogerős ítéletet megóvhatja, és ő élt ezzel a jogával, és márciusban, úgy tudom, 26-án volt egy harmadik tárgyalás, ahol a Szerman Lajosnak és az Ákosnak volt a tárgyalása, mind a kettőnek az életfogytiglani ítéletét halálosra változtatták, és másnap reggel végre is hajtották. Hogy miért volt erre szükség egy jogerős életfogytiglani ítéletnél, ma sem tudom, ma sem értem.
Hány éves volt ekkor az Ákos?
24.
A 24 éves korában kivégzett Kumbász Ákos 1956-57-ben írt novelláit és emlékezéseit Forró Marianna őrzi. Ezekből idézünk.
A Kistáncia utcai bérház Mária Terézia tér felé eső kapuszeglete mellett lapultam, féltérdre ereszkedve. Az utca másik oldalán a tanácsháza hatalmas tömbje emelkedett. Első és második emeleti ablakaiban néhány fiú figyelt puskájára támasztott fejjel. Föl-föl pillantottam, és ők vissza rám. Közvetlen közelünkben csend volt, csak a távol dörgött morajlott pompán. Remektem. Vékony patakokban csurgott a veríték homlokomon, onnan alá kivárgott és csípte a szemem. A roham sisak előrehúzott pereme alól láttam a tankokat, páncélautókat a téren. Itt 100-200 méterre némán fenyegetően. Egy T-34-es keresztben állt az Itta torkolatában. A visszapörgetett toronyról befelé merett a löveg, mint a kígyó, aki a furulya vívős hangjára, ismeretlen kényszernek engedve, mered, úgy néztem a csőbe, mozdulatlan. Az volt az érzésem, hogy ez a lélektelen, hideg bestia engem keres, és hogy nincs menekvés. Ebben a delíriumban őrült vágy fogant bennem. Vártam, akartam a halált. Jöjjön, jöjjön most azonnal, hiszen minden reménytelen. Egyedül vagyok. Tehetetlenül, bénán, az ódon kongó falak között. És ellenem jött egy megfoghatatlan, szörnyű mechanizmus, egy gigantikus emberfaló. Mit akarok én nevetséges apró fegyveremmel a gépek tüzet okáró áradatával szemben? Futottam, menekültem volna, de nem lehetett. Az utolsó napok álmatlan vad lüktetése, a rajongás és a kétségbeesés démoni hullámverése alábbhagyott. Megint ember, hétköznapi szürke lény lettem. Elfáradtam, és féltem. Mozognak már? Hallottam a kérdést, mint egy félállamban. Nehezen hatott tudatomig a szó. Nem, nyögtem ki nagy sokára. Kárpáti hadmegy letértek mellén. Rátámaszkodott a homokzsákokra, és hoztam kívánt. Fiatal volt, mint jó magam. Szögletes, kemény vonásokkal. Tányér sapkáját vékony szíj szorította az állához. Most az izmok ugráló kötegestéi befegették. Ahogy néztem, rettentő szégyenkezés fogott el, mikor felén fordította a tekintetét, nem álltam sokáig. Beléd lát, suttogta valami. Gyáva vagyok, Karcsi, suttogtam halkan. Bolond vagy nem gyáva, csattant fel, aztán rád férne egy kis pihenés, tette hozzá a békirékenyen. Hidd el, csak addig tart ez a nyomás, amíg nem lát embert. Akna, tank, tüzérség, külön-különös egyszerre. Majd ha támadnak, szemtől szembe, akkor villagott a szeme, amint beszélt, és én éreztem, hogy nem vagyok magam. Hatalmas erő kelt bennem, hidből, dacból, és büszkeségből talán.
Az 1959-ben kivégzett Kumbász Ákos fennmaradt írásaiból idéztünk. Felesége Forró Marianna emlékezik. Na most az volt a helyzet, hogy az egyik barátjával, akit én is jól ismertem, aki az egyik tanunk volt az esküvőn, szintén hát börtönbeli ismeretség volt, de ő előbb szabadult, hogy valami nevet, vagy hogy valami keresete legyen, mert nagyon nehezen tudta azt elviselni, hogy én tartom el, és ő semmit nem tud tenni. Megegyeztünk ezzel a barátjával, hogy ő azt mondja neki, hogy ő kapott egy megbízást, hogy kísérje figyelemmel a Szabad Európa és a külföldi adásoknak a tartalmát, és ezt tehát kivonatolja, és hetente adják neki, ő majd továbbítja, és ezért hiszem, heti 200 forintot vagy mit kap, amit természetesen én adtam oda, hogy adja oda neki.
Tehát, ha jól értem, ez nem volt így, ez csak azért, hogy az ő önérzetének.
Igen, igen. Úgyhogy aztán hát emiatt ő is be volt idézve, és hát aztán egyértelműen mind a ketten ugyanezt vallottuk. Nagyon kínos volt előtte, hogy ez kiderül, de nem hagyhattam benne valakit azért, hogy...
És ezt a nyomozók elhitték?
Tekintve, hogy ugye annyira egymástól függetlenül állítottuk.
Úgyhogy akkor ezt a részét ejtették.
Ezt a részét ejtették.
Nem könnyű Forró Marianát rávenni arra, hogy ne Tumbász Ákosról, hanem egy kicsit önmagáról is beszéljen. 2 évre ítélték, ebből 1 év 6 hónapot letöltött, Mékuton, ahol barakban laktak a női rabok, és reggeli szürkülettől esti sötétedésig mezőgazdasági munkát végeztek.
Voltak eléggé kellemetlen és lehetetlen dolgok, hogy például ugye, hát a mosakodási lehetőség igen gyér volt, mert egy-egy ilyen barak épületben emeletes ágyakkal 60-an voltunk. Ugye, amikor végre hát valamennyire hát mosakodáshoz jutottunk, utána az ember hajat mosott minden, és akkor egy éjszaka is alakoztató. De úgy, szóval különben személy szerint nem mondhatok rájuk semmit, mert akkor hazudnék, mert nem tudom, hogy történhetett. De valahogy elismerték azt, hogy én, ami tőlem telik, azt megteszem, mert az egyik őr, akit a legvadabbaknak tartottunk, természetesen, hogy nem tudtam az ott lévő parasztlányokkal és parasztasszonyok, ez most nem sértés akar lenni, de akik mezőgazdasági munkához fogtak lépést tartani, mert soha életemben nem ott dolgoztam, és hát fizikailag is azért csak le voltam gyengülve ez alatt az idő alatt, és természetesen, hogy alaposan lemaradtam a sorba, és jön az őr, és azt hittem, hogy na most kitör a botrány, és azt mondta nekem, hogy ne izgassa magát, mi tudjuk, hogy ami magától telik, azt megteszi. Úgyhogy teljesen ledöbbentem. És azt hiszem, hogy szóval ennek a hozzáállásnak köszönhető az is, hogy végeredményben 4. kedvezményt megkaptam. Vagy pedig lehet, hogy ők tudták a halálos ítéletet, amit én nem tudtam, és ez volt az egész hátterében.
Ez a fegyőrökre is hatott.
Igen.
Férfiak voltak a fegyőrök?
Férfiak voltak.
A női baraknál is?
Talán 2 nő volt. De szóval a munkavezető, a táborparancsnok, azok férfiak voltak.
Tettek különbséget a politikaiak és a közvéleményesek között bánásmódban?
Nem vettem észre.
És milyen volt a barakban a légkör, ahol 60-an voltak együtt?
Hát mondjuk, amikor már a munka megkezdődött, akkor fulla fáradtan ért oda mindenki, tehát ott már azt hiszem, örült mindenki a lefekhetett.
Végig Mékuton volt?
Igen, onnan szabadultam augusztus 26-án. Anyám értem jött, mert tudták, úgyhogy együtt jöttünk haza.
Az édesanyjától tudta meg az Ákos kivégzését?
Nem, senki nem merte nekem megmondani, úgyhogy aznap este, aki esketett minket, följött, és ő vállalta ezt a nehéz szerepet azzal, hogy Marian, nyugodjon meg, neki már jó. Az volt a válaszom, hogy igen, de velem most mi lesz. Mert eddig volt értelme és célja, hogy mindezt végigcsináljam, és ezért vállaltam, hogy az életét megmentsem, és ez az, ami nem sikerült.
És akkor hogy próbált visszailleszkedni az életbe kétszeresen is, ugye lelkileg ezzel a teherrel, meg gyakorlatilag a munka lehetőségek ügyében?
Hát engem, én a gazdmávag, illetve akkor azt hiszem még mávag volt, nem tudom, de azt hiszem addigra már egyesültek, amikor elmentem, akkor még mávag volt, visszavettek a laboratóriumba.
Ugyanoda, ahol dolgoztam?
Ugyanoda, ahová dolgoztam. Most mondjam azt, hogy főnökömnek bizonyos fokig érdeke volt, hogy visszavegyen, mert
szakmailag?
Szakmailag, mert korróziós vonalon kutató voltam, és elég sok közös munkánk és találmányunk és egyebek volt, tehát szüksége volt rám. Aztán én kértem át magam a laborrészekbe, mert észrevettem, hogy ki akarnak használni, és mindig arra hivatkozva, hogy jobb, ha maga neve nem szerepel, és ha akartam szakmai továbbképzőre menni, akkor az volt, hogy azért engem nem küldenek, ha beutalóról volt szó, hogy azért nekem nem adnak. Úgyhogy aztán átmentem az anyagvizsgáló részleghez, a napi munkához, ahol aztán a savgőzöktől egy asztmát kaptam. El kellett jönnöm a laboratóriumból. Akkor elhelyezkedtem az öntödei vállalatnál, mint műszaki fejlesztési előadó. Tehát most megint jött hozzá egy, hogy még a szakmámban sem dolgozhatom, ami hát nekem életcélom és létkérdés volt. És akkor volt az, hogy elmehettem volna a Hóégépipari Minisztériumnak a dokumentációs részlegéhez. Szakmailag meg is feleltem, de erkölcsi bizonyítványt kértek, és abban benne volt, úgyhogy vissza se vittem. Akkor a KGMT-hez is kerülhettem volna, szintén kutatónak. Ez a Kohos Gépipari Tudományos Intézet, ahol szintén szakmailag megfeleltem, majd értesítenek, aztán kaptam egy értesítést, hogy helyhiány miatt. Tehát sehol nem mondták azt ki, hogy a múltam miatt, hanem mindegy találtak valami kifogást.
Ez alatt azóta eltelt 30, most már 31 év alatt összejárt-e, találkozott-e bolytársakkal, vagy az ön börtöntársaival, vagy a perben szereplő másokkal, tartották-e a kapcsolatot a régiekkel?
Hát a perben szereplőkről nem is tudtam semmit. Na most a Gáli Jóska feleségével, a Káldor Verával voltam együtt. Hát ővele elég hosszú ideig tartottuk a kapcsolatot, aztán nem tudom miért. Azt hiszem akkor, amikor a Jóska hazajött, akkor szakadt meg. Na most itt nekem volt egy nagyon nagy problémám, hogy én nagyon szerettem volna a gyereket, de hát ilyen körülmények között nem lehetett vállalni. És végelend a gyerekemet nem tehettem ki annak, hogy egy ilyen handicappel induljon az életbe. De ennek következtében majdnem, hogy mindenkivel megszakítottam a kapcsolatot, hiszen az összes baráti körömben mindenhol gyerekek voltak, és hát menekültem mindenhonnan, ahol gyerek volt.
Arra nem is gondolt sok év elteltével sem, hogy férhez menjen, hogy keresen egy másik partnert.
Szóval gondoltam rá, mert akkor nagyon nehéz volt elfogadni az egyedül létet, de senkivel nem tudtam úgy kezdeni, hogy nem mondjam el azt, ami az igazság, tehát, hogy én férjnél voltam, és a férjemmel mi történt. És aki hozzám való lett volna, az egyik sem merte ezt a hátrányt vállalni, hogy egy ilyen hátterű felesége legyen. Tehát komolyra egyik sem fordult.
Olyan szépen mosolyog egy ilyen nehéz sorssal. Hogy bírta? A vallásod, lelki erőt?
Természetesen. Szóval azt hiszem, hogy ez inkább külsőleg látszik, mert elég sokszor voltam azon a határon, hogy idegileg teljesen kikészültem, és akkor azt hittem, hogy én hagyom el magamat. Aztán egyik ideggyógyászni, aki uzamosan kezelt, az mondta, hogy nem arról van szó, hogy elhagyom magam, hanem túlságosan is uralkodom még előtte is. Szóval az az egy év, amit együtt voltunk, az életem legszebb, de legnehezebb éve is volt, és akkor az ember nagyon megtanulta azt, hogy szegyelmezni és kifelé semmit nem mutatni és nem mondani. Hát végeredményben én nagyon nem szeretek szerepelni, és azt, hogy mondjuk erre a beszélgetésre is vállalkoztam, annak a fő oka az volt, hogy neki tartozom ennyivel, hogy megismerjék az életét. És mindazt tudva, ahogy alakult, ma is gondolkodás nélkül végig csinálnám.
Pozsó Marianna emlékezett az 56 utáni megtorlás éveire és az 1959-ben kivégzett Tombász Ákosra. Az 56-os névtelenek emlékezésének sorozatával ugyanebben az időben két hét múlva ismét jelentkezünk. Jövő héten ebben a műsoridőben Kovács Kristóf világmetróját hallják. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
Periszkóp című adásunkat hallották. Szerkesztette Láng Júlia. Thank you.